Tehát jó estét kívánok mindenkinek. Ugye ma este folytatjuk a 9-es fejezetét a tárgyának. Ha minden jól megy, akkor a jövő héten már élőben tudunk tanulni. Mert hétfőn jövünk vissza Izraelből. Isten segítségével. De a mai nap még megpróbáljuk befejezni ezt a 9-es fejezetet. Így miről volt szó az elmúlt alkalmakkor? Ugye a 9. fejezetben az Alter Rebbe, a tárgya szerzője, a Schneur Zalman rabbi végül is elhelyezte, hogy ez a két lélek, amiről beszéltünk, ami mindenkiben ott van, a jó lélek, az isteni lélek, és a rossz lélek, ez hol található az emberben. De azt mondtuk, hogy a isteni lélek az az ember agyában van, az ember fejében helyezkedik el, és onnan megy le adott esetben a szívhez, mégpedig a szívnek a jobb kamrájába. Az állati ösztönlélek pedig a szív bal oldalában helyezkedik el, és adott esetben onnan megy terjed szét a test teljes minden részébe. És ugye akkor az elmúlt alkalom, hogyha talán emlékeztek, arról beszéltünk, azt boncolgattuk, hogy ez mit jelent? Ez tényleg azt jelenteni, hogy a szószoros értelmében a fejben lenne az isteni lélek, vagy a szív bal oldalában lenne az állati ösztönlélek. Ez egy kicsit furcsának tűnik, hogy ilyen fizikailag helyeztük el a dolgokat. A másik, amit megbeszéltünk, ami egy kicsit furcsának tűnt első hallásra, az az volt, hogy azt mondta az Alter Rebbe, talán emlékeztek, hogy az állati ösztönlélek az a szív bal oldalán van, ahol van vér, az isteni lélek pedig a fejben és a szív jobb oldalában, ahol nincs vér. És ezt ugye nem értettük elsőre, hogy ez mit jelent, hogy van vér és nincs vér, hát a szív egészében van vér. És akkor itt azt mondtuk ugye, hogy ez azt jelenti, hogy a szív jobb oldalában töltődik meg oxigénnel a vér, és ez jelenti azt, hogy ott nincs vér, hogy ott még nincs meg az oxigénnel teli vér, ami a test egészében szétárad, viszont a szív bal oldalába ott már onnan árad szét az egész testbe a vér. És akkor erről beszéltünk, hogy ez mit jelent, és végül is arra jutottunk, hogy nem szószoros értelemben kell venni azt, hogy a istenének a fejben található, az agyban, az állati ösztönök meg a szívben, mert ugye ezek nem fizikailag behatárolható valami, hanem úgy kell érteni, hogy jobban kapcsolódik a isteni lélek, jobban kapcsolódik az észhez, vagy még pontosabban nem csak jobban kapcsolódik az észhez, hanem jobban jellemzi az ész, mert az isteni lélek egy tudatos lélek, nem egy spontán impulzusok alapján működő lélek, hanem egy tudatosan működő, aki az igazságot keresi, aki mindig az igazságot keresi. Az állati ösztönlélek az viszont ilyen impulzusok alapján működik, és ezért jobban hasonlít a szívhez, a szív működéséhez, amelyik folyamatosan pumpálja a vért, és nem semmifajta tudatosság nincs benne, hanem csak magától. Ugyanúgy az állati ösztönléleknek a motivációi is teljesen szinte automatikusak, és nincsen bennük semmifajta tudatosság. Az állati ösztönének mindig csak azt keresi, hogy hol lehet nekem jobb, az én egómnak hol lehet jobb és jobb és jobb. Mindenfajta tudatosság nélkül, még akkor is ezt fogja keresni, hogyha amire vezet ez a fajta motiváció, az egy valami teljesen negatív és rossz dolog, másoknak ártó, vagy Isten szemében nem tetsző dolog. Tehát ezt mondtam, hogy ez jellemzi ezt a két lelket, az isteni lélek és az állati ösztönlélek. Az egyiket jobban jellemzi, ha úgy mondjuk, hogy a fejben van, hogy az ész a legjobb jellemzője, a másiknak pedig a szív, az érzelmek, a spontán impulzusok alapján működő érzelmek. Erről volt szó a legutolsó alkalommal. Vonalban vagytok még? Jó, örülök. Most a mai alkalommal már arról lesz szó, hogy nem csak, hogy hol helyezkednek el ezek a lelkek, hanem arról fogunk beszélni, hogy mit akarnak ezek a lelkek elérni. Mi a célja ennek a két, ez olyan, mintha lenne egy autóban két motor, és ez a két motor egymással párhuzamosan, illetve egymás váltogatva hajtja ezt az autót. De ez a két motor, ez nem csak a hajtó ereje ennek az autónak, hanem egyben az irányát is megadja az autónak. Általában ugye az autóknál az irány, azt nem a motor adja, a motor az csak az energiát adja, az a hajtómű. De itt most egy olyan autóról van szó, aminek két hajtóműve van, és ezek egyszerre dolgoznak, és nem csak hajtják az embert, hanem tehát az energiáját adják, hanem egy irányt is mutatnak, méghozzá egymással ellentétes irányokat is képesek mutatni. És erről lesz szó, hogy mi a célja, vagy mi az elképzelése, ha lehet ezt mondani, az egyik léleknek, és mi az elképzelése a másik léleknek. Ott tartunk, hogy annak ellenére valakit kérnék, hogy esetleg olvasson a szövegből. Megvan, hogy hol vagyunk? Az a bekezdés, hogy annak ellenére. 3. vagy negyedik bekezdése a fejezetben. Kivállalkozik az olvasásra.
Jó, olvassuk. Annak ellenére, hogy az eddigiekből kiderül, hogy itt két különálló is részleteiben teljesen más életről van szó, melyeknek még a központja is máshol van, mégis ez a két lélek egymástól nem tudja, hanem a tudásnak tudja, hogy az egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzetnél, mivel az emberi test egy kis város, a királyként egymás ellen egy városért, és a szerepe rajta, saját akaratot.
Jó, hát ugye azt mondja, hogy itt nem, hiába úgy beszéltünk róluk, mint hogyha két különálló valami lenne, de ez a két, nem szabad elfelejteni, ez a két különálló valami, ez mégis egy emberben van benne, egy testben van benne. És ezért ez igencsak megnehezíti a dolgunkat, mert egy emberben van két mozgató erő, ami állandóan mozog egymás ellen. Egyszer egyik irányba, egyszer a másik irányba. Olyan, mintha, ahogy itt mondja, mintha lenne egy város, ahol van két király, és mind a két király azt akarja elérni, hogy csak ő legyen a városnak az ura. És ez a város, ez nem más, mint én. Bennem van két király, aki állandóan azért harcol, hogy teljesen megszerezze fölöttem az uralmat. Most ugye honnan, amikor itt azt mondja, az írás azt tanúsítja, hogy az egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzetnél. Valakinek esetleg beugrik, hogy honnan van ez az idézet? Hölgyeim és uraim! Mi van ez írva? Ugye talán a segít a jegyzetetek, mert a jegyzetben oda van írva, hogy ez Mózes első könyvének a 25-ös fejezetének a 23-as mondata. Itt miről van szó? A Rebekáról, ősanyánkról, aki terhes, méghozzá ikrekkel terhes, Ézsóval és Jákobban. És ugye a Tóra azt meséli el, hogy Rebeka terhes volt, hosszú idő után, hogy nem esett teherbe, megjött a gyerekáldás, és azt mondja, hogy és vitrocat szuhabba nindekirba, hogy harcoltak egymással a fiúk az ő benne. Ugye állandó volt a harc a két fiú között, már akkor, amikor Rebeka hasában voltak. A történet folytatódik, és azt mondja, hogy Rebeka nem értette, hogy miért van ez a harc, és azt mondta, imkén lamaze anohi, ha tényleg ilyen nagy a harc, akkor miért is vagyok én? Teljesen elkeseredett, és azt mondta, miért is vagyok én? És de tényleg lidroset a sem, és elment, hogy megkérdezze Istentől, hogy megkérdezze a prófétától, Istentől, hogy miért van ez a harc. És mit mond neki Isten? Isten azt mondja neki, ne aggódj, két nemzet van a te hasadban, és ez a két nép egymás ellen tusakodik, és az egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzetnél. És erre Rebeka megnyugszik, és hazamegy. Ugye ez a történet. És aztán ugye megtudjuk, hogy hogyan végződik a történet, hogy a két gyerek megszületik, az egyik Ézsau, a másik Jákob, kiderül, hogy már születésüktől, sőt már fogadásuktól fogva Ézsau az egy vad, durva gyerek, Jákob, aki állandóan vadászik, és fittyethán minden atyai és családbéli szokásra, és hagyományra, és Istenre, és stb. Jákob pedig a jó gyerek, aki állandóan bújja a könyveket, és a sátorban van egész nap, és ezek ketten már az anyjuk méhében ellentétesek voltak. Ezek szerint a természetük már az anyjuk méhében elő volt írva, és ezért volt ez a harc a kettőjük között, hogy már akkor elkezdtek harcolni, sőt a Midrás, ugye a Tóra kommentár azt is említi, hogy itt még hogy a harc arról is szólt, hogy amikor elmentek egy zsinagóga mellett, akkor Jákob akart kijönni anyja hasából, amikor meg elmentek egy bálványimádó templom mellett, akkor Ézsau akart kijönni az anyja hasából. Akkor ez egy ellentét, ami már megvolt az édesanyjuk méhében, és aztán folytatódott, ahogy megszülte őket. És innen van ez az idézet, ami azt mondja, hogy itt két nemzet, két nép van a te hasadban, az egyik harcol a másik ellen, és az egyik nemzet erősebb lesz, mint a másik. Most ugye a történet az önmagában is nagyon érdekes, és magyarázatot igényel, hogy van ez, hogy már előre el lett döntve, hogy Ézsau rossz lesz, és Jákob jó lesz. De az egész Ézsau és Jákob történet nem teljesen világos, hogy Ézsau, hogy Izsák Ézsaut szerette jobban, hát nem látta, hogy Ézsau az egy rossz gyerek. Ez a történet önmagában is magyarázatot igényel, de most nem mint a szószerinti történetről fogunk beszélni, hanem mint aminek egy olyan történet, ami a Tóra története, és így egy spirituális jelentése van. Ugye azt mondani se kell, hogy a tórai történetek nem egyszerűen leírásai régmúlt eseményeknek, hanem olyan eseményekről van szó, amik habár a szó szoros értelmében is megtörténtek, de azért lettek följegyezve, mert van valamilyen spirituális jelentésük, tanulságuk is. Ugye ez a kabbalisztikus Tóra magyarázásnak a lényege, sőt bármilyen Tóra magyarázásnak a lényege, hogy megmutatni, hogy minden történetben van valamilyen aktuális, az ember számára is az gyakorlati életben használható tanulsága. Sőt, a kabbala azt mondja, hogy itt nem csak egy tanulságról van szó, hanem a történet egyes szereplői valójában képviselnek az emberben bizonyos dolgokat. És így például ezt a történetet úgy magyarázza a Zohár, hogy a kiről van itt szó, Rebeka az valójában minden ember. Az bármelyikünk lehetne. A két fiú, aki harcol benne, Ézsau és Jákob, az nem más, mint az isteni lélek és az állati ösztön lélek. A jó ösztön és a rossz ösztön. És ez a harc, ez egy állandó harc. Folyamatosan megy a harc. Ugyanúgy, hogy Rebekának, aki terhes volt, már a méhében ott harcoltak, a mi életünkben is bennünk van egy Ézsau, és bennünk van egy Jákob, és ezek állandóan harcolnak egymással. A történet ugye folytatódik, és azt mondja, hogy amikor Rebeka fölismeri, hogy itt állandóan harc, és nagyon zavarja ez, akkor elmegy és megkérdezi Istentől, hogy miért van ez a harc. Mire vagyok én jó? Mondja szó szerint a Biblia. Azt mondja, lavazzál Noichi, minek vagyok én? Minek vagyok én jó? Kérdezi Rebeka. És erre azt mondja neki Isten, hogy két nemzet van benned. És az egyik erősebb lesz, mint a másik. Egy kicsit, és erre Rebeka megnyugszik. Egy kicsit furcsa válasz, ez miért nyugtatja meg Rebekát? Rebeka tudja, hogy itt van egy harc a méhében, és Isten azt mondja, hogy figyelj, két nép van benned, nyugodj meg! Mi ebben annyira nyugtató? Egyáltalán nem tudik nyugtatónak ez a megállapítás. Most fordítsuk le ezt a mi esetünkre, hogy miről van szó, azt mondjuk, hogy van bennünk folyamatosan egy harc. Ugye ezt nem kell szerintem senkinek mondani, bemutatni. Gyakorlatilag minden emberben az élete kezdetétől a végéig egy állandó harc van. Keressük mindannyian a nyugalmunkat, van akikben ez a harc, ez hevesebb, van akikben ez egy kicsit visszafogottabb, de nem, senki sem tudja magát kivonni ebből a harcból. Állandóan ki vagyunk téve annak, hogy különböző ingerek között mozgunk, és sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy melyiket kövessük. És ami a legrosszabb az egészben az az, hogy sokszor úgy érezzük, hogy az egyik pillanatban, mint hogyha a forró vízben lennénk, a másik pillanatban még pedig a jéghideg vízben lennénk. Hogyha most mire gondolok konkrétan? Minden emberben van egy vágy, ami újból és újból megjelenik, van akiknél gyakrabban, van akiknél ritkábban, arra, hogy valamilyen magasztosabb dologgal foglalkozzon, hogy kapcsolatba lépjen Istennel, nevezzük ezt Istennek, vagy ha valaki nem Istennek nevezi, akkor valamilyen nemesebb dologgal foglalkozzon. Hogy ne csak a hasát tömje és a saját egóját gyarapítsa, hanem valamilyen magasztosabb dologgal is foglalkozzon. Segítsen másoknak, tanuljon, elmélkedjen, imádkozzon. Ez egy vágy, ami megjelenik. És amikor ez megjelenik, és teret engedünk neki, akkor általában ez meg is szokott minket emelni, és ez egy nagyon fantasztikus érzés, amikor az ember mondjuk átadja magát az imának, és így imádkozik, és átadja magát ennek a vágyának, hogy erre a magasabb szintre kerüljön. De eltelik egy-két óra, vagy egy-két nap, és visszatér a másik énje, azaz, hogy egy jó vacsorát lenyomni, beszólni valakinek egy jót, megbántani valakit, ezzel az nem olyan nagy probléma, csalni, lopni, vagy ha nem is csalva és lop, de a fizikai élet hívságainak és örömeinek teszi ki magát. És akkor, amikor ennek teszi ki magát, akkor teljesen képes elfeledkezni arról a korábbi helyzetéről, amikor egy ilyen magasztosabb, spirituális élményben volt része. És ez egy állandó hideg-meleg, állandó oda-vissza ugrálás. Az ember az egyik nap úgy érzi, hogy micsoda spirituális élmény, és hogy mennyire ez a, tényleg a lényege és a célja az ő létezésének és a teremtésének. És a másik nap pedig nem kell sok időnek eltelni, és teljesen átadja magát a sólet legfinomabb ízeinek, és nem foglalkozik különösebben spirituális dolgokkal. És ez egy állandó harc. Most egy ilyen harc, az egy idő után fölvet egy kérdést. Ugye fölveti annak a kérdését, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Ahogy Rebeka kérdezi, Lamaze anoichi, minek vagyok én? Ha nem vagyok képes folyamatosan úrrá lenni magamon, akkor nem is értem, hogy amikor ezek a spirituális élményem van, akkor ez egy, nem egy valódi élmény, ez csak egy halucináció, ez egy képzelődés. Hiszen ha a következő pillanatban visszaesek az én földi, anyagi hozzáállásomba, akkor az előbbi spiritualitás az valószínűleg nem valós, hanem egy ilyen képzelődés volt. Mert ha valós lenne, akkor nem tudnék ilyen gyorsan visszaesni. Ugyanakkor a másik irányba is igaz, hogyha képes vagyok a fizikai világ élvezetében egyik pillanatra a másikba elvonulni, és élvezni valami spirituális, és belátni, hogy a fizikai világ élvezetei nem annyira nem valódi értékek, akkor arról az oldalról is problémám van. Azt jelenti, hogy az emberben egy idő után ez a harc, ez nem, ne is nevezzük harcnak, nevezzük belső dualizmusnak. Mint a belülről két erő állandóan megosztaná, és nem tudja, hogy most akkor mi a valódi énem? Mit kell valóban csinálnom? Most melyiket vegyem komolyan, vagy lehet, hogy egyiket se vegyem komolyan. Az ember lehet, hogy oda jut, hogy azt mondja, az egyiket se veszem komolyan. Ami egy szép példa, amit erre később az Alterebe mondani fog, az azt mondja, mi van akkor, ha valaki imádkozik, és ima közben nagyon átadja magát az ima szövegének, áhítat, minden, de egyszer csak beugrik a fejébe egy tisztátalan gondolat, ami egyáltalán nem érik az ima tartalmához. akkor ez mit eredményezhet? Nagyon elszomoríthatja az adott illetőt, mert azt mondja, hó, én mégsem vagyok képes ilyen áhítattal imádkozni, nézd csak, milyen gondolatok jönnek be elő a fejemben. Mi erre a válasz? A válasz az, hogy két nemzet van benned, két nép. Szóval ugye mind a kettő teljesen valódi. Ne gondold azt, hogy azért, mert ima közben egyszer csak elment az áhítat, elment az a nagy spirituális élmény, és bejött egy tisztátalan gondolat, ez azt bizonyítja, hogy a másik éned nem valós. Mind a két éned teljesen valós. Van benned egy Jákob is, és egy Ézsau is. És ezért, amikor neked nagy, magasztos, spirituális élményeid vannak, ez Jákobtól van, és ez teljesen valós abban a pillanatban, amikor meg átadod magad a McDonald'snak, akkor meg az Ézsautól van, és az is teljesen valós. Mind a két éned teljesen valós. Persze azon kell küzdened, hogy a isteni éned legyen úrrá a te városodban, de attól még, hogy pillanatnyilag a másik király az állati ösztön legyőzte az istenit, vagy legalábbis átmenetileg legyőzte, ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy azt gondoljad, hogy az eltűnt, vagy az nincs ott, és az a spirituális élményed, ami volt, vagy lesz, az nem valós. Ugye, gondoljuk csak végig, hogy milyen óriási forradalmi nézőpontbeli különbséget eredményez az, hogy azt mondjuk, hogy minden emberben van egy isteni lélek is, meg egy állati ösztönlélek is. Ha azt mondanák, hogy minden emberben csak egy lélek van, akkor tényleg nagyon furcsa ez a kettősség. Hogy lehet az, hogy egyik pillanatban zabáljuk a földi hívságokat, a másik pillanatban pedig áhítattan imádkozunk. Akkor ez egy óriási képmutatás lenne. Hogy képes egy ember egy lélekkel mind a kettőre egyszerre, vagy nagyon közel egymáshoz. És most pedig azt mondjuk, hogy itt két lélekről van szó. És ez a két lélek mind a kettő valós. És mind a kettő ott van benned. És mind a kettő azon munkálkodik, hogy úrrá legyen a te városodon. Hogy képes legyen magáévá tenni azt a várost. És ez a város az nem más, mint te magad. De nézzük, hogy pontosan hogyan is gondolja mind a két lélek, hogy újra tegye az adott várost. Itt vagytok még? Kicsit hangosabban, Katinka, lehet kérek. Jó, egy kicsit ezt most foglaljuk össze. Akkor mit akar az isteni lélek? Azt mondja, nagyon egyszerű, menjünk sorra. Először is azt akar, ugye mit mondtunk, az emberi lélek miből áll? Azt mondtuk, hogy van a három értelmi szféra, a bölcsesség, értelem, tudás, és van a hét érzelmi attribútum, ami pedig az érzelmek csomagja. Akkor először is mit akar az isteni lélek? Hogy az ember értelme és érzelmei teljesen csak Istennel kapcsolatos, az isteni akarattal kapcsolatos értelem és érzelmek legyenek. Mi azt jelenti, hogy először is a szó szoros értelmében Isten felfogásával és megértésével, vagy az isteni dolgok felfogása és megértésével foglalkozzon az agya, a szíve, az érzelmei pedig Isten felé, vagy isteni dolgok iránti érzelmekkel legyen eltelve, ez akár olyan szinten is, hogy szerelmet eredményezzen Isten felé, szeretetet, sóvárgást, fölismeri azt, abból, hogy mondjuk, erre már sokat beszéltünk az előző alkalmakon, hogy ez a gyakorlatban hogy működne, de hogy mondjuk, hogy ez értelmével fölfogja, amennyire egy ember, egy véges ember képes felfogni a végtelen nagyságát, és ez a felfogás, ez a megértés eredményezi a szívében azt, hogy úgy érzi, hogy ő egy semmi ehhez a végtelenhez képest, és csak a végtelennel egyesülve képes elérni a tökéletest, vagy valami ilyesmi, és ez eredményez egy vágyakozást benne a végtelen iránt. Szerintem így először is azt szeretné az isteni lélek, hogy teljesen mindenét elfoglalja, mind az értelem, mind az érzelem szempontjából csak az isteni lélek, az isteni dolgok foglalják el. Ha tovább megyünk, akkor mi ennek a gyakorlati kimenetele? Mi azt mondtuk, hogy a három ruha is. Mi az a három ruha? A gondolat, a beszéd és a cselekedet, ezek is legyenek teljesen átadva az isteni dolgoknak. Ugye, az ember először áll a lélek lelki dolgokból, ez a 10 attribútum, a 3 agy dolog és a 7 szívbeli, és utána pedig jönnek a gyakorlati dolgok, a gondolat, a beszéd, és aztán a leginkább gyakorlati a cselekedet, ezek csak ráhallgassanak. Igen ám, ezt akarja az egyik király. De mi lesz a másik királya? Szerintem ő egy olyan harci terve van, hogy úgy tűnik, hogy kitörölni teljesen a másikat. Ez nem egy olyan harc, egy olyan csata, hogy elfoglaljuk a várost, és az ott lakókkal, a többiekkel, akik ott vannak, és nem minket támogatnak, békét kötünk. Nem. Elfoglaljuk a várost, és ne legyen senki olyan, aki ellenünk van. Azt mind, bum, kitöröljük. Vagy, pontosabban, nem azt mondja, hogy kitöröljük. Mit mond itt a végén, a utolsó pársorban, amit a Katinka felolvasott? Azt mondja, hogy annyira megteljen a szíve a szeretettel, Isten jelenti szeretettel, hogy ez az isteni szeretet kiterjedjen a baloldali kamrára. Ugye, mi van a baloldali kamrában? Mi van a baloldali kamrában? Kérdezem én tőletek. Így van. Ott van az állati ösztön. Akkor mit jelent az, hogy kiterjedjen a Isten szeretet a baloldali kamrába, rávenni az állati ösztönt, hogy ő is a Istenit szolgálja. Ez, ami azt jelenti, a királyok szintjére fordítjuk ezt le, az azt jelenti, hogy az isteni lélek azt akarja, az a király, hogy ő elfoglalja a teljes várost, és még a másik királyt is a maga oldalára állítsa. Ez az igazi győzelem. Amikor az ellenséget a saját magad oldalára állítod. És az isteni lélek elviekben képes erre. Mi azt jelenti? Ha lefordítjuk ezt a gyakorlat szintjére, ez azt jelenti, hogy az ember képes nem csak arra, hogy az isteni lélek segítségével, az isteni lelket urrá téve saját magában képes legyen elnyomni a saját állati ösztöneit, hanem képes arra, hogy ezeket az állati ösztönöket a jó irányba fordítsa. Nagyon nagy dolognak tűnik, de ezért mondjuk azt, hogy az a rossz lélek, nem rossz lélek, nem úgy nevezzük, hogy rossz lélek, hanem állati ösztönlélek. Mert ugyanúgy, ahogy egy állat nem rossz, valójában az a rossz lélek bennünk nem rossz. Csak rászoktattuk a rosszra. Akkor mi ő, ha nem rossz? Egy állati ösztönlélek. Egy állat, annak vannak ösztönei. És megy az ösztöne iránt. De ha jól képesek vagyunk befogni, és betanítani azt az állatot, akkor akár ki tudjuk használni pozitív irányba azt az állatot. Ugye tudjuk azt, ha valaki elmegy mondjuk szántani, akkor ha saját maga csinálja a szántást, sokkal kevesebbet fog elérni, mint hogyha befog az eke elé egy marhát, és annak az erejével húzza azt az ekét. Akkor már sokkal gyorsabban fog menni, sokkal hatásosabb lesz. Ugyanerre kell törekednünk saját magunkban is. Nem csak arról van szó, hogy az isteni lélek urrá lesz a rajtunk, és ő az, aki egyedül motivál és hajt bennünket, hanem képes az isteni lélek átfordítani az állati ösztönlélket. Most erre mondja azt az utolsó pár sorban, akkor én is felolvasom. Szerinti, hogy az Isten lélek akarata, tel is tele legyen szerelmetes Isten iránti szerelemmel, olyannyira, hogy ez kiterjedjen a baloldali kamrára, és lebírja a szitráhrát, ugye az a másik oldal, a rossz oldal, a rossz vizek forrását. Ugye emlékezzetek vissza, hogy mi az első fejezetben ugye azt tanultuk, hogy a különböző földi vágyakat föl lehet bontani a földi dolgok négy alapelemére. Tűz, víz, föld, levegő. És mindegyik alapelemből egy másik típus, más típusú rossz tulajdonságok vagy földi dolgok származnak. Ugye azt mondtuk, hogy például a lustaság az a földből, az üres fecsegés a levegőből. És azt mondtuk, hogy a földi vágyak, mint a élvezetek, az pedig a vízből, mert a víz az, ami minden földi élvezetet termeszt végül is. És ugye azt mondjuk most, hogy megfordítani ezt a rossz vizek forrását, amiből a földi élvezetek származnak, vagyis a noga klipából, a fénylő klipából való vágyakat, hogy megváltoztassa azokat, és átállítsa a világi élethajtásból Isten szeretetére. Hogy az írás tanúsítsa, szeresd teljes szíveddel. Ugye hol mondja ezt a Tóra? A Smában, amit minden nap elmondunk, azt mondja a Smában, halljad Izrael az örökkévaló Istenünk az örökkévaló egy, szeresd az örökkévaló Istenet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és mindeneddel. Ez a szó, hogy teljes szíveddel, ez egy kicsit furcsán van írva. Nem úgy van írva a héberül, hogy bechol lipcha, hanem az van írva, bechol levavcha. Levav, az olyan, mint a magyarul azt mondanánk, szíveddel. Tehát, ha oda betett, mint a szíveddel. Ez egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha két szívről lenne szó. És erre azt mondjuk, hogy azt mondja a Talmudban, hogy mit jelent ez? Hogy szíveddel? Levavcha. Hogy mind a két ösztöneddel, ami ott van a szívedben. A jobb oldalon ott van az isteni lélek, az természetesen az isteni szeretetre megy rá, de még a rossz ösztön, az állati ösztön is forduljon át, és legyen képes az isteni szeretettel megtelni. Most, ha azt kérdezitek, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki, hogy kell elképzelni egy olyan embert, vagy egy olyan állapotot, amikor még az állati ösztönlélek is isteni, az Isten szeretettel telik meg. Akkor megpróbálok erre mondani egy példát. Mondjuk egy ember, aki elmegy imádkozni, mert tudja, hogy ez a dolga. Tudja, hogy neki imádkoznia kell, és ez egy spirituális élmény is a számára. De van egy olyan helyzet is, és lehet, hogy már veletek is előfordult, hogy imádkoztok, és ez egy fizikai örömöt is okoz. Olyan öröm érzése van az embernek, vagy élvezet érzése, mint amikor egy jót vacsorázik. Vagy talán egy másik példa, amikor valami érdekeset tanulunk. Akkor sokszor előfordul, legalábbis én ezt már tapasztaltam magamnál, hogy a tanulás nem egy áldozat mondjuk a részemről, nem minden esetben, de mondjuk bizonyos esetekben nem áldozat a részemről, hanem mint a testem is élvezné azt a tanulást. Ugyanolyan, hogy mondjam, még lehet, hogy biológiailag is ki lehetne mutatni, hogy az agyban olyan, nem tudom, nem gondolom, hogy ezek hormonok, hanem olyan
anyagok keletkeznek, amik az örömérzést az örömérzését adják, és ezek akkor is megszületnek, hogyha valami spirituális örömöt szerzek magamnak. Ami azt jelenti, hogy a testetnek is megmutatni, hogy ez micsoda öröm, vagy micsoda élvezet. Ez valahol egy valamilyen szinten az, amikor az állati ösztönlelket is, ami ugye a testtel és a testi élvezetekkel és vágyakkal kapcsolatos, átfordítjuk a jó oldalra. Azt jelenti, hogy képesek vagyunk nem elnyomni magunkban a testi vágyakat, hanem testi vágy, azt eredményezi, hogy testi vágyam legyen mondjuk egy érdekes tóra szakaszt megtanulni, vagy imádkozni. Vagy a testemnek is örömöt okozzon az, amikor adok egy adományt valakinek. Ugye, vegyük ezt az adomány példát. Ha én elmegyek mondjuk bevásárolni egy szép ruhát magamnak. Ugye, hát szépen nézek ki, amúgy is nagyon szép vagyok, de ebben a ruhában még szebb leszek. Akkor elmegyek vásárolni, akkor amikor kiadom azt a pénzt arra a ruhára, az egy fizikai öröm a számomra, ezt a ruhát megszerezhetem. Ez a tranzakció, ami történt, az egy fizikai öröm. Vegyük egy másik példát. Ugyanezt a pénzt én odaadom valakinek cedakára. Ugye adakozásra. Akkor előfordulhat, hogy ezt odaadom, mert az isteni lélek hajt, hogy odaadjam. Örülök, hogy ezt a mitvát megcsináltam, de mégis egy kicsit, ha magamban nézek, azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit fájt odaadni azt a pénzt. Jobb lett volna úgy odaadni, hogy még a zsebembe maradjon. Mégis az odaadás után is a zsebembe maradjon. Mi azt jelenti, hogy ebben az esetben az isteni lélek hajtott rá valamire, de az állati léleket nem sikerült kifejezetten meggyőzni arról, hogy ez valami nagyon jó dolog. Egy magasabb szint ennél az, amikor odaadom annak a szegénynek azt a pénzt, és ez nekem olyan örömet okoz, mint hogyha magamnak vettem volna egy ruhát. Veszek valaki másnak egy ruhát, és ezzel segítem őt, és ez olyan fizikai örömet okoz nekem, mint a saját magamnak vettem volna azt a ruhát. Ez az a szint, annak a szintnek egy minimális része, de ez az a szint, amikor az állati ösztönlelket is képes vagyok a isteni lélek oldalára állítani. Tehát az isteni lélek arra törekszik, hogy teljesen úrrá legyen az egész emberem, és annyira úrrá legyen rajta, hogy még az állati ösztönlelket is a saját oldalára tudja állítani. Jó, ez érthető volt? Itt vagytok még? Jó, már bólogattok, azt mondom, hogy érthető volt, és ti bólogattok rá, vagy rádátok a fejeteket, én abban nem látok semmit, és nem is hallok semmit. Úgyhogy ilyenkor valaki legyen... Hogy? Bólogattok, jó. Akkor az, amit mondtam, hogy mondjuk ez az adakozás, adakozós példa, ez egy minimális kis példája annak, amikor az állati ösztönelket egy pillanatra sikerül a jó oldalra átfordítani. Nem csak elnyomni, és én csinálom a jót, hanem hogy ő is az én oldalamra kerüljön. De ennek egy magasabb szintje, egy valódi szintje az, amikor az állati ösztönlélek is az Isten iránti szeretetben és vágyakozásban kiveszi a részét. Hogyan történik ez? Erről szól a következő bekezdés. Kérlek, folytasd, Katinka.
Úgy kell érteni, hogy az ember azáltal, hogy átfordítja a rossz